Hát azzal kezdeném, a feleségem próbált engem tanácsolni, azt mondta, kezdjem úgy, hogy bemutatkozom, hogy Gábor vagyok, munkaholista. És mondtam neki, hogy ez nem igaz, és rögtön megkontrázta, hogy igen, de a függőségnek a legnyilvánvalóbb jele a tagadás. Tehát azt kell mondanom akkor, hogy Gábor vagyok, én úgy gondolom, hogy talán még nem munkaholista, de ahogy néztem azokat a teszteket, amik a kérdéssel foglalkoznak, ki kell jelentenem, hogy sajnos hát olyan határeset vagyok. A végén majd az alkalom után a beszélgetés elején talán, ha lesz rá igény, akkor egy olyan tesztet elvégezhetünk egy olyan 5-10 perc alatt, ami méri azt, hogy mennyiben vagyunk érintettek a munkamániában, vagy munkaholizmusban, ahogy az amerikai kifejezés szól, vagy hangyabajban, így is szokták ezt nevezni tréfásan. Tehát erről a viselkedési függésről lesz szó a mai este. Ugye, ahogy mondta már Péter, 8 óra, vagy végtelen óra, az alcím pedig a munka mámora. Hát itt több kérdés felmerül, de legelőször szakirodalmat szeretnék ajánlani. Most már kereskedelmi forgalomban is elérhető Barbara Killingernek, vagy Killinger, nem tudom, hogy kell ejteni egészen pontosan. Munkamániások, szalonképes szenvedélybetegek. Én az Alexandránál találtam meg. 2700 forint, tehát nem túl olcsó, de ez egy alapkönyv egyébként a témában. Tehát aki szeretne kicsit elmélyedni a munkamánia szakirodalmában, ez mindenképp egy alapkönyv. Aztán egy másik alapkönyv, ez 91-es könyv, 98-ból, Brian Robinsonnak az íróasztalhoz láncolva című munkája, ezt magyar nyelven én nem találtam még meg, de bizonyos részleteiben elérhető a következő tanulmányban, ami az interneten megint csak megtalálható, a Borbély Tibor Borsi és Pece Marian munkája, munkafüggőség, a tiszteletben álló addikció elméleti háttere és attitűd vizsgálata. Ez egy tavalyi munkájuk. Ennek a szerzőpárosnak nagyon-nagyon alapos és nagyon jó használható, ami legfőképp erre alapoztam a mai estét. Hozzá kell tennem azt, hogy ugye beszéltem itt már invidőmechanizmusokról, alkoholbetegségről, társfüggésről, érzelmi zavarokról, kényszeres cselekedetekről. Azok közelebb álltak hozzám. Ez a mostani téma olyan volt, hogy kicsikét fehér folt volt az életemben, és ahogy olvasgattam és tanulmányoztam, rájöttem arra, hogy még nagyon-nagyon sokat kéne foglalkozni ezzel a témával. És érdemes is, mert egy olyan függési formáról van szó, ami észrevétlenül növekszik fel, és észrevétlenül tesz tönkre embereket, családokat. De menjünk is akkor tovább. Jön egy tételmondat. Egy olyan tételmondat. Volt itt egy kollégám, Várkonyi Andrásnak hívják, ő beszélt a vallási neurózisokról, a különböző vallási eredetű függési formákról. És van egy tételmondatunk a terápiánkon, ami valahogy így szól, a munkaholista nem szorgalmas, a kényszeres segítő nem jó szívű, és a vallásától függő személy nem szent. Azért is fontos ezt kiemelni talán, mert a köztudatban némely viselkedési függéseket mások megerősítenek és örömmel üdvözölnek. Például a munkaholistáról van egy ilyen általános kép, hogy ő milyen sokat dolgozik és milyen szorgos ember. Hát tudni kell, hogy nem szorgalmas. A munkaholista beteg, és nagyon sokszor egyáltalán nem is a szorgalom jellemzi, erről is lesz majd szó. Ahogy a kényszeres segítő sem azért segít kényszeresen, sokszor menekülnek előle, de akkor is segít, mert jó szívű. Szóval le kell lepleznünk ezeket a tévtanokat. És a vallás függő, aki látszólag vakbuzgó és bigott módon gyakorolja a vallását, az sem szent, hanem beteg. És amikor már munkaholistáról, kényszeres segítőről, vagy eklégziógén neurózisban szenvedő szeméről beszélünk, ott nem egészséges személyiséggel állunk szemben, hanem egy beteg személyiséggel. Mik a motiváló tényezők? Tehát mik állhatnak motivációs tényezőként a munkamánia vagy munkaholizmus hátterében? Én a teljesség igénye nélkül fogok egy pár dolgot elsorolni. Például, ha megnézzünk egy mai fiatal munkavállalót, pályakezdőt, akkor szó szerint egy világ választja el, mondjuk a szüleitől vagy a nagyszüleitől. Egészen más kihívásoknak kell megfelelni egy mai fiatalnak, amikor a munkaerőpiacon munkát keres. Azt is látni kell, hogy a olvasható a gazdaság igényeinek megfelelően működő strukturálódó munka világában egyre nagyobb az igény a tudás munkásokra. Korábban, ami meghatározó volt a munkaerőpiacon, az inkább a fizikai erőre épülő munkásoknak a szerepe, ez egyre inkább csökken. Tehát ha megfigyeljük, ez is egy érdekes tény, hogy egy-egy nemzet vagy közösség élelmezését a lakosság töredéke meg tudja oldani. Itt egy érdekes adat, Magyarországon az 1990-es több mint 60%-os arányhoz képest ma már alig a dolgozók 5%-at tevékenykedik a mezőgazdaságban. Az építőiparban nyilván sokkal magasabb ez az arány, de a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma mindössze 5%. Tehát átalakul a foglalkoztatottság az országban. Aztán plusz motiváló tényező a versenyhelyzet, ami sokkal inkább kiélezettebb, mint volt mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Kiemelt szerephez jutnak új szakmák, írja a Borspeceféle szerzőpáros, például a webgrafikusi vagy egészségügyi operátori szakma. És eltűnnek régi szakterületek. Itt látható például a műszövő vagy a kosárfonó. Én is kerestem egyszer egy ilyen műszövő, de nem találtam, szükség lett volna, de hát már nincs ilyen szakma, nagyon nem létezik. Kell venni egy másik nadrágot, nincs lehetőségem megoldani például egy ilyen komolyabb problémát az életemben. Aztán itt megint egy érdekes tény, hogy megemelt szintű szakmai tudást igényelnek a különböző szakterületek. Nem véletlenül kell továbbképzésekre járni, újabb kreditpontokat szerezni, csak így lehet a diplomám szinten tartott, és csak így fogadják el. Az is egy érdekes dolog, amiről ez a szerzőpáros ír, hogy a szakmák száma gyarapszik, a tartalma megújul, de ezzel párhuzamosan csökken a megszerzett tudás elavulási vagy felezési ideje. Nem tudom, érthető-e ez a kijelentés. Tehát több szakma van, több specifikus területen lehet már tanulni és előrelépni, de ezek az újabb megszerzett papírok, ezek sokkal, sokkal kevesebb ideig élnek, sokkal hamarabb elavulnak, és újból kell a tudást gyarapítani és megfejelni. Aztán motiváló tényező még a jólét hajszolása a testi, lelki jólét helyett. Tehát nem a fejlődő, hanem inkább a fejlett országokban jellemző ez. Ez a földnépességének a 20%, itt tartozik Magyarország is többek között, ahol már nem pusztán az élet fenntartása a cél, egy családnak a fenntartása, hanem a jólét. Egy bizonyos életszínvonalra való eljutás. És ahogy olvasható is a társadalomnak, ugye fogyasztói társadalom, és sokan érzik úgy, hogyha nem tudom ezt vagy azt megvenni, megszerezni magamnak, nem érem el ezt az életszínvonalat, amit kitűzelém a média vagy a környezetem, akkor nem leszek boldog. És ez hajtja, üzi az embert egyre tovább és tovább, egyre komolyabb munkákat vállal, egyre többet tölt a pénzkereséssel. Aztán a fiatalok körében egy gyakori motivációs tényező, legyek elismert, legyek híres, legyek mások által csodált, szeretett személy. Ide írtam szóval ezt a sztárfüggést, ez egy saját magunk által kreált szó. Ebben az újságban található egy interjú is Görög Zitával, amiben beszél arról, hogy őt mi motiválta akkor, amikor például színészi pályára lépett, hogy miért akart híres lenni, hogy mit remélt ettől az elismertségtől. Tehát nagyon sokan azért hajtanak, azért kezdenek el rendellenesen sokat dolgozni, és azért nem kímélik magukat, hogy ismertek lehessenek, hogy mások szeressék őket, hogy felnézzenek rájuk. Itt van egy Kasszán nevű pszichológusnak egy gondolata. Ebben a tekintetben az anyagi javakra, a hírnévre és a vonzerűre irányuló vágy olyan, mint a kábítószerfüggés. Tehát úgy keresi a személy, úgy ragaszkodik hozzá, és olyan függést alakíthat ki, mint a drogosnál a drog. Aztán motiváló tényezőket írtam itt az, hogy fokozott nyomás van mind a fiatalabb és mind az idősödő generáción is. Az idősödő generáció azért él feszültségben, mert minden szakma egyre fiatalodik. Tehát nagyon sok területen megfigyelhető az, hogy bizonyos életkor felett már nem is állnak szóba az emberre. Hiába van meg a szakmai végzettsége, a szakmai tapasztalata, a tudása. Minden szakma szinte rohamosan fiatalodik. Ez egy nyomás az idősebb generáción. A fiatalokon pedig azért van nyomás, mert ha bizonyos életkorig nem ér el valaki egy bizonyos szintet, akkor sokan már lenézik őket. És ha megfigyeljük a különböző szakterületeket, egyre fiatalabb emberek kerülnek vezető státuszba. Tehát ez is egy nyomás a ma munkát vállaló fiatalok életében. Carol Cannonnak a Never Good Enough című könyv szerzőjének egy gondolata következik. Amikor valaki egy anyagot, cselekvést vagy folyamatot arra használ, hogy elkerülje a fájdalmát, megbirkózzon vele vagy csillapítsa, akkor azt drogként használja. Ez még önmagában nem probléma. Mindannyian használunk néha egy-egy tevékenységet fájdalomcsillapításra. Rosszul érzem magam, bekapcsolom a tévét egy kicsit. Vagy nem érzem, hogy önmagam a bőrömbe, veszek egy tábla csokit és elmajszolom. Ez még önmagában nem probléma, de úgy folytatja a szerző, amikor olyan mértékben él már vele a személy, hogy más fontos dolgok szenvednek, ám ő ezek ellenére is folytatja, akkor függő magatartást mutat. Tehát amikor már valaki egy drogot, egy viselkedésformát, egy szerfüggést, egy kapcsolati rendszert már rendszeresen használ drogként, egy függő viselkedés, egy függő magatartás kialakul, na ott problémáról beszéljünk. És itt olvasható még az, hogy a viselkedési addikcióban van egy nagyon érdekes dolog, ugyanakkor ez probléma is. Figyeljük meg, hogy a viselkedési függések azok az életnek a hétköznapi területeiből alakulnak ki. Tehát mi az, amit mondjuk minden ember tesz hétköznapokon, például táplálkozik. Ebből lehet, vannak evési függések. Mondjuk táplálkozáson kívül mi az, amit még tesz minden ember, ami függésével az mondjuk dolgozik. Ez is egy teljesen természetes dolog, de ebből is lehet egy viselkedési addikció. Vagy például, ha van egy partner, akkor megél egyfajta szexuális közösséget, na ebből is lehet egy viselkedési addikció. És lehetne sorolni. Tehát az a baj a viselkedési függésekkel, hogy az élet teljesen egyszerű és normális területein megélt dolgokból alakul aztán ki. És az a veszélye is, hogy sokszor nehéz felismerni, hogy hol a határ a hétköznapokon megélt mondjuk komolyabb munkavégzés meg a már mániákus, a függő munkaholizmus között. Majd erre nézve is szeretnék egy táblázatot megmutatni. Normális vagy függő a magatartásom? Tehát most legyen bármilyen függésünk, legyen az egy játékfüggés, egy internetfüggés, tévéfüggés, evési függés, vagy bármilyen viselkedési függés, vagy szerfüggés, vagy kapcsolatfüggés, normális vagy függő a magatartásom? Három önismereti kérdés. Az egyik, hogy keresem az önbecsülést, vagy a jó érzéseket, amikor bármit teszek. Tehát azért teszem-e azt a dolgot, amit teszek a hétköznapokon, mert önbecsülést szeretnék szerezni általa. Vagy jó érzéseket akarok kapni. A munkamániás személynél egyértelműen megjelenik a hiányzó önbecsülésnek a pótlása valahogy a munka által, a munka folyamata által. Elsőbséget adok ezeknek az anyagoknak vagy cselekedeteknek más fontos egyéb dolgokkal szemben, mint például család, iskola, barátok, egyéb feladatok. Tehát elsőbséget kapnak-e az életemben ezek a dolgok? Rendszeresen elsőbséget kapnak-e? És a harmadik, folytatom-e a viselkedést rossz következmények ellenére is? Például, hogyha elvesztem az állásomat, házastársamat, anyagi javaimat, egészségemet, akkor is folytatom-e a függő magatartásformát, vagy ezt a magatartásformát? Ha igen, ha folytatom, akkor függésről van szó. Ha meg tudok állni, ha félbe tudom szakítani, és tudok tovább lépni úgy, hogy többet nem lépek vissza ebbe a viselkedési formába, vagy ebbe a fájdalomcsillapításba, akkor nem vagyok függő. Tehát ezt a három egyszerű kérdést, hogyha föltesszük bármelyik területén az életünknek, ahol azt gondoljuk, hogy lehet, hogy érintett vagyok, akkor megállapíthatjuk, hogy veszélyben vagyunk, vagy sem. Na nézzük meg a munkamániásnak a gyermekkorát. Mert erről ír a szerző is, ez a Barbara Killinger nevű hölgy, hogy a munkamániások, akik később ebben a korban szenvednek, ahogy visszatekintenek a gyermekkorukra, hasonló tünetekről, hasonló otthoni szerepekről vagy helyzetekről számoltak be. Például az egyik tipikusan megjelenő probléma, a munkamániások gyermekei úgy érzik, hogy nem oké a problémáikról otthon beszélni. Tehát azok a személyek, akik később munkamániások lettek, gyakran mondják, egy idézek a könyvből is, hogy igazán nem tudták kifejezni az érzéseiket, nem szabadott kifejezni az érzéseiket. Például ezt írja a szerző, visszafeleselni és vitatkozni sosem volt szabad a mi családunkban. Sosem mertünk apánkkal szembeszállni, mondja az egyik ilyen munkamániás, visszatekintve a gyermekkorára. Vagy ő csak szigorúan ránk nézett, és ez elég is volt. Tehát ez az érzés, ez megvan ezekben a fiatalokban, vagy ezekben a felnőttekben már. És azt írja a szerző, a gyermekek csak ritkán kockáztatják a hirtelen haragú, hatalmas személyiség feldühítését és elutasítását. A gyermek tudatában lehet is, meg nem is, hogy haragszik a szülőre, de attól tart, hogy ellenkezésében még messzebb kergeti magától az apját vagy anyját. Aztán a másik jellemző, a család nem hisz abban, hogy az érzelmek nyíltan kimutathatóak. Tulajdonképpen bármelyik függési formát említeném most fel az elmúlt 9 előadásból, akkor jellemző minden függésre, hogy eltagadom az érzéseimet. Vagy úgy, hogy nem is tudok róla, és mélyen van eltemetve, vagy úgy, hogy tudok róla, de választok valami függő magatartásformát, hogy ne kelljen vele szembenézni. A munkamániások azt érték meg a családjukban, hogy nem mutathatták ki igazán az érzéseiket, az érzelmeiket. Itt például így ír a szerző, a függő szülő általában nincs tudatában hibáinak, ehelyett rendszeresen hagyja, hogy felgyűljenek az érzelmek, végül a másikat hibáztatja. Az érzelmek ilyen hullámzása elveszi a kedvét a családtagoknak a további eszmecserétől, és felerősíti azt a szabályt, hogy az érzéseknek háttérben van a helyük. Nem beszélek róluk. Nem csak a problémáimról nem beszélek, hanem az érzéseimről sem beszélek. Most gondoljuk el, hogy a gyerek egy ilyen légkörben nő fel, akkor milyen érzelmi zavarokat kell, hogy elszenvedjen. Aztán szintén egy érdekes megfigyelés a később munkamániása lett emberek életében, hogy a gyermekkorunkban jellemző volt a közvetett érintkezés a családtagok között. Tehát általában az egyik családtag közvetít a két másik között. Leggyakrabban ez úgy fordul elő, illetve nem is annyira leggyakrabban, mert az is kiderült a kutatások alapján, hogy nem csak a férfiak lehetnek munkamániások, mint sokan gondolják, legalább ennyire veszélyezteti a nőket, asszonyokat is. Tehát, de gyakori modell az, hogy van egy munkaholista édesapa, aki a családban igazán nincsen jelen, se fizikailag, se érzelmileg, és a szülő, a családanya bizalmas kapcsolatot épít ki mondjuk a legidősebb gyermekkel. És vele beszélget a házastársával levő problémákról, esetleg a másik oldalról is a másik üzenget az édesanyjának rajta keresztül, de a családfők nem egymással beszélik meg a problémákat. Az ilyen családban felnővő gyermek megtanulja előbb-utóbb kijátszani a szülőket a saját javára, és hát beindul egy olyan játszma már gyerekkorban, ami nyilván megint csak nem kedvez a személyiség fejlődésnek. Aztán ez egy nagyon szomorú jellemző ezekre a családokra az, hogy a szülőtől érkező üzenet a gyerek számára az, hogy erősnek, jónak, tökéletesnek kell lenned. És ami szomorú ezekben a családokban, hogyha a gyermek ilyennek mutatkozik, tehát erős, tökéletes, jó, jól tanul, ügyesen sportol, segítőkész a házi munkában, akkor a szülő kifejez valamiféle szeretetet felé, ha viszont nem, akkor a szülő visszalép. Tehát tulajdonképpen azt fejezik a szülő, hogy akkor szeretlek, hogyha így viselkedsz, ha így és ezt és ezt megteszed, ha nem teszed meg, akkor nem vagy szeretetre méltó, akkor nem vagy szerethető, akkor nem szeretlek. És ezt írja a szerző, nagyon fontos gondolat. A hibázás rosszallást vált ki, de a gyermeket nem tanítják meg arra, hogy tanuljanak a hibáikból. Ha rossz fát tesznek a tűzre, nincs tapasztalatuk abban, hogy megbocsássanak nekik. És itt jön a tételmondat, a nagyon fontos mondat. Az ilyen szülők gyermekeinél a kudarc egész életük során az önbecsülés és a szeretet elvesztését jelenti. Hát a kudarcot élek el, azzal azt is átélem rögtön, hogy nem vagyok szerethető, hogy nem vagyok értékes. És ez is a gyermekkorban gyökerezik. Aztán a szülők sokszor, az ilyen beteg szülők elvárják a gyerekeitől, hogy büszkék lehessenek rájuk, olyan terheket pakolnak a vállukra már a gyerekkorukban, hogy hát tulajdonképpen szépen lassan, már ebben a korban összeroppannak ezek a fiatalok. Aztán egy másik gyakori figyelmeztetés a szülőtől, ne légy önző. Mit ért ez alatt a szerző? Ez is a nagyon érdekes gondolat. A rosszul működő családban a házastárs és a gyermekek megtanulnak ugyan másokkal törődni, ám gyakran elfeledkeznek saját boldogságukról, egészségükről, és hogy egyáltalán kik is ők. Ha kinyilvánítják kívánságaikat, vagy kérnek valamit, önzőnek érzik magukat. Később a munkahelyükön felnőttként sem tudják a túlmunkát megfelelő módon elhárítani. Mert azt a motivációt kapták, hogy ne légy önző, ne beszélj a saját érzéseidről, ne fejezd ki azokat, mert akkor te nem vagy egészséges személy. Vagy a szülő gyakran azt mondja a gyerekének, nyilván nem kimondva, csináld, ahogy én mondom, és ne úgy, ahogy én csinálom. Kettős üzenet. De hát ez mennyire egészséges egy gyermek számára? Megint csak érdemes elgondolkodni. Vagy ha valaki ezt élte át otthon, akkor szembenézni ezzel az érzéssel, amit ez kelthet. A gyermek abban a követelmény rendszerben nő fel, hogy a nekem van igazam sokkal fontosabb, mint az őszinteség. Elgondolkodtató. Aztán egy másik nem oké dolog, a gyermekek megtanulják, hogy nem oké játszani és vidámnak lenni. Ha rideg, ha ritualisztikus a légkör otthon, ha van egy tekintélyelvű szülő, aki sok-sok elvárást pakol a gyermek vállaira már ebben a korban, akkor a gyermek játszik, akkor sokszor még azt is elmondják neki, hogy miért nem tanulsz. Miért nem végzel ezt és ezt. Nem természetes, hogy te most játszol és szórakozol és vidám vagy. Végezzel a feladatodat, és hogyha elvégezted ezt, akkor még azt is végezzel, meg menjen erre a szakkörre, és a szülő sokszor a saját ambícióit a gyerekében szeretni megvalósítva látni, és a gyerek azt veszi ebből le, hogy nem jó, hogyha játszom, hogyha vidám vagyok. És nyilván ezt tovább viszi a felnőtt életében is. És egy utolsó jellemző Barbara Killinger szerint, családi motto, ne bolygassuk a dolgokat. Ha problémák vannak, ne beszéljünk róluk, söpörjük a szőnyeg alá. És leírja a szerző, hogy de hogyan lehet észrevenni, hogy bármi is elromlott. Csak a viharban veszük észre, hogy vízálló-e a csónak? Az ilyen család gyakran igen. Mert nem foglalkoznak a problémákkal, nem foglalkoznak a gondokkal, és amikor hirtelen mondjuk rájuk borul a ház, akkor kezdenek el gondolkodni, most akkor mi is van, most hogy is lehetne megoldani a problémát, de persze ilyen feszültségben, ilyen körülmények között már sokkal-sokkal nehezebb. És itt is egy fontos dolog még ezzel kapcsolatban, a ne bolygassuk a dolgokat azt is jelenti, hogy a szülők sem foglalkoznak igazán a saját életükkel. Nekik sincsen igazi én képük, nem is ismerik magukat. És azt írja a szerző, rosszul működő családokban a szülők sosem engedélyezik az önvizsgálatot, sem a vitát. Belső világukban és gyakran a külsőben is zűrzavar és rendetlenség uralkodik. Ezek a családok sodródnak az életben, kirekesztetté válnak, félnek mások rosszallásától, és félnek az igazságtól is. A gyermekek a kudarctól és rizikótól való örökös félelemben nőnek fel. Tehát ezek a jellemzői egy munkamániás ember gyermekkorának. Általában a szülők ilyen, parancsokat adnak nekik, amiket aztán tovább visznek a felnőtt életükbe. Egy pár tévhitet szeretnék konkrétan felvázolni. Ugye Robinson nevét már mondtam, ő írta a Chain to Desk, Íróasztalhoz láncolva című könyvet, de van egy Fessel nevű szerző, és az ő kutatásaik nyomán egy pár olyan dolgot szeretnék most levetíteni, vagy ebben a díjvetítésben kivetíteni a falra, amik tévhitek. Általában ezt gondolják a munkaholistákról, de ez nem igaz. Majd megcáfolom mindegyiket egyen-egyenként. Például az egyik tévhit, hogy a munkamániások mindig dolgoznak. Úgy is lehetne mondani, hogy az a munkamániás, aki mindig dolgozik. Na, ez egy óriási nagy általánosítás. Majd amikor tipologizáljuk a munkamániásokat, lehetne 20 párfajta munkamániás típust felemlíteni itt a különböző szerzők munkái nyomán, de az mindenképpen kiderül, hogy nyilván van egy olyan típusú munkaholista, aki mindig dolgozik, de van sok olyan típusú munkájától függő személy, akire nem ez a jellemző. Tehát ez egy általánosítás önmagában. Aztán a munkamánia csak a magas társadalmi gazdasági státuszúakat érinti. Tehát mondjuk csak menedzserbetegség. Ez megint nem igaz. Erről is lesz szó majd, hogy tulajdonképpen a munkamánia az minden társadalmi réteget, mindenfajta munkafolyamatot elérhet, és bárki lehet a munkájától függő személy. A munkamánia nem más, csak túlzott stressz és kiégés, egyfajta burnout, mondják egyesek. Hát ez megint nem igaz, mert a függőség meg annyi háttérinformáció megtalálható benne, és a következmények is, amiket egy munkafüggő vagy munkaholista megél, azok mindenképpen azonosak például egy alkoholista karrierjével. A munkamánia karbantartható stressz csökkentő technikákkal. Tehát munkafüggő vagy, egy-két technikát adott neked papíron, ezeket gyakorlod és meggyógyulsz. Hát ez megint csak nem igaz. Amikor már egy függés kialakul az ember életében, és az tényleg konkrét függésé vált, akkor nem lehet egy ilyen csettintéssel vagy varázsütéssel kigyógyulni belőle. Általában hosszú hónapok, akár évek folyamata, vagy egy egész élet folyamata az, amíg megtanulunk a függéseinkből gyógyulni. Még senki sem halt bele a munkamániába, mondják egyesek. Hát ez megint nem igaz, mert lesz egy olyan díjvetítés, ami arról szól, hogy a kóros munkának milyen testi, fizikai és pszichikai következményei lesznek, amiben igenis bele lehet halni. A munkamánia jól jövedelmez a vállalatok számára. Részben igaz. A munkamániás a függősége felfutó szakaszában, mert itt is vannak fázisok, a függőségének a felfutó szakaszában valóban sok profitot tud a cégnek termelni, és hasznos a jelenléte. Persze attól függ, hogy milyen típusú munka függő, mert azért egy munkamániással sem könnyű együtt dolgozni. És majd arról is lesz szó, hogy miért. Tehát ez csak részben igaz. Amikor valaki már masszívan benne van a függésében, akkor általában sokkal több a romboló tevékenység, mint az építő az életében. Aztán ha tovább megyünk. A munkamánia pozitív addikció, erkölcsi töbletet jelent. Hát érdemes megkérdezni mondjuk a munkamániás családtagjaitól, hogy mennyiben tapasztalják ezt az erkölcsi töbletet az édesapjuktól vagy édesanyjuktól. Mindenképpen egy tévtan. A munkamániások magas szintű munkateljesítményt nyújtanak. Megint csak azt mondom, attól függ, hogy milyen típusú munkaholista, és attól függ, hogy a függésének milyen fázisában van. Fogok erről szólni még. A munkamánia csak a munkamániásra nézve káros, megint nem igaz. Bármilyen függőségnek a rabja vagyok, bármilyen függési forma uralkodik el az életemben, annál inkább elszigetelődök a hozzám legközelebb lévő emberektől, annál inkább növekszik a feszültség az életemben, annál betegebb az én képem, annál több a konfliktus mind belül, mind kívül. Tehát ez megint csak egy tévtan. A munkamániások boldogok. Hát a munkamániások annyiban boldogok, mint amikor mondjuk belövi magát egy heroinista, és akkor boldog egy ideig. Vagy amennyire boldog az a mondjuk bulimiás, amikor ételet jut és hirtelen elkezd falni, egy ideig a függésem tárgya örömet ad, de ez is attól függ, hogy milyen fázisában vagyok a függésemnek. Az utolsó fázisban a munka az már tulajdonképpen a túléléshez kell, örömet már nem okoz, de annyira benne vagyok már az életemben, hogy nem tudok szabadulni tőle. A munkamániások nem boldogok. Ha boldogok lennének, akkor nem végeznének kórosan munkát a hétköznapokon. A munkafüggőséget a munka alakítja ki. Ez logikusan hangzik, de megint csak azt tudom mondani, mint amit mondtam az alkoholbetegségnél. Nem azért lesz valaki alkoholbeteg, mert nagyon sok alkoholt fogyaszt, hanem azért kezd el rendellenesen élni a szerrel, mert beteg. És ugyanígy van a munkafüggőnél is, nem azért lesz függő, mert nagyon sokat dolgozik, hanem azért kezd el sokat dolgozni, mert van egy alapbetegsége. Van egy érzelmi zavara, vannak olyan stresszek, olyan problémák, olyan feldolgozatlan feszültségei, amiket a munka segítségével próbál feloldani. A munkafüggő aféle szuperhős, akitől igazán működik a gazdaság és a közösség. Hát ha ilyen szuperhősökből állna a társadalmunk, akkor nagyon hamar összeroppanna. Tévtan, nem szabad elhinni. A munkafüggő a családjáért dolgozik. Ezt úgy egészítenek, hogy a munkafüggő azt hazudja, hogy a családjáért dolgozik. Úgy csapja be magát. Ha valóban fontos lenne a családja, akkor lenne rá ideje. A munkafüggőnek nincs ideje a család tagjaira. Még a legszeretettebb, legközelebb élő család tagjaira sem. Mert a függésem legtöbbször azt műveli velem, hogyha nagyon mélyen belemegyek, hogy eltávolít a családtagjaimtól, nem hogy közelebb vinne hozzájuk. Aztán van, aki azt mondja, hogy a munkamánia csak egy imposztor addikció, hiszen pszichés okai vannak csak. Nem jelenik meg benne a szerhasználat. Nem is igazi addikció, csak egy valódi addikció mellékterméke. Hát azt mondják ezek az emberek, hogy hát tulajdonképpen az lesz munkafüggő, akinek van már valami másfajta függése is. De itt is azt tudom mondani, hogy mint korábbi alkalmakkor, hogy a munkamánia igenis lehet primér, elsődleges függés az életemben, és igenis nagyon konkrét függőséget mutató jellemzőkkel rendelkezik, tehát nyugodtan be lehet csoportosítani, vagy be lehet tenni a viselkedési függések közé. Na és itt látható az, amit már előjeleztem, mi a különbség a keményen dolgozó és a munkaholista személy között. Gyorsan sorolom. A keményen dolgozó számára a munka elvégzendő feladat, a munkaholistának a munka biztonságot jelent. Elkerülével a bizonytalanságot, a váratlan helyzeteket vagy érzéseket. Tehát tulajdonképpen menekül a munka segítségével. A keményen dolgozó tudja, hogy mikor mondjon nemet egy munkafeladatra, ugye a második sor, annak érdekében, hogy a családjával lehessen, hogy legyen elegendő szabad ideje. A munkaholista életének minden területén eluralkodik a munka, és a munka dönt helyette. Teljesen elvonja a családtól, gyerekektől, barátoktól, hobbiktól. A munka kiszorít mindent előbb-utóbb. A keményen dolgozó számára a munka olyan, mint a többi cselekedet az életében, mint más cselekedetek. A munkaholista számára a munka adrenalint jelent. Olyasmi a munka, és olyan biokémiai reakciót indít el az agyban, mint mondjuk az adrenalin függő számára egy hirtelen izgalmi állapot. Sokszor így áll a munkaholista egy újabb feladathoz. És ugyanolyan reakciók játszanak le benne, mint mondjuk abban a drogosban, aki belövi magát. Tehát ilyen értelemben igenis egy kémiai függés is a munkaholizmus, sőt, talán minden függési forma egyfajta kémiai függés is. Aztán a keményen dolgozó határt szab a munkának, nem viszi haza a munkafeladatokat a fejében sem. A munkaholista nem tud nem dolgozni, lélekben akkor is dolgozik, ha fizikailag más csinál. A legmegdöbbentőbb és egyben legszomorúbb például az, amikor azt írja a szerző, egy kliens bevallása szerint kreativitása szeretkezés közben van a csúcson. A legjobb ötletek, megoldások olyankor pattannak ki a fejéből. Elmondta, hogy egy alkalommal egy igen bonyolult üzleti probléma megoldása éppen orgazmus előtt jutott eszébe. Egy hölgy, aki elvesztette szexuális érdeklődését, elmondta nekem, hogy semmi sem érzett szeretkezés közben, de úgy próbált a helyzettel megbirkózni, hogy valamilyen fontos feladatra koncentrált. Ezek a személyek inkább csak végzik a szexuális tevékenységet, mint sem szeretkeznének, anélkül, hogy szembenéznének kapcsolati problémáikkal. Tehát ez a legszomorúbb, nem? Amikor valaki a legbelsőségesebben megélt, úgymond, hát szerelmi viszonyban sem a másikra koncentrál, a másik az csak egy tárgy eszköz számára, sőt még annyi sem, még közben is valahol máshol jár az esze. Hát nagy valóban ez a különbség a keményen dolgozó és a munkaholista között. Nézzük meg, hogy kiből lehet munkamániás. Ahogy mondtam, a nők érintettsége ami összefügg az amerikai kutatásokkal is, nem alacsonyabb, mint a férfiaké. Tehát legalább ugyanannyi nő válik munkamániássá, munkafüggővé, munkaholistává, mint ahány férfi. Aztán nem áll fenn összefüggés az iskolázottság és a munkafüggőséggel való érintettség szintjei között. Tehát nem pusztán menedzserbetegség. Egy egyszerű takarítónő, egy háziasszony, egy orvos, egy lelkész, egy tanítónő ugyanúgy válhat munkafüggővé. Egy érdekes adat, a 35 év alattiak esetében a munkafüggéssel való érintettség alacsonyabb szintű, mint az idősebbeknél, de a veszélyeztetettebb korosztály az mégis a 35 év alatti. És ez azt jelenti, hogy a munkafüggőség kialakulása és súlyosbodása csak az életpálya egy hosszabb időintervallumában értelmezhető. Nem tudom, érthető ez a gondolat. Tehát több a diagnosztizált munkamániás 35 év fölött, de ha megnézzük, hogy mennyire veszélyeztetett egy ember, akkor 35 év alatt sokkal több az ilyen veszélyeztetett személy, mint a fölött. És azt is látni kell, hogy manapság a 30-as, sőt a 20-as éveik végén járó egyének, vagy párok esetében is megjelenik a munkatevékenységet érintő kényszeres függés. Tehát gyakran megfigyelhető az, hogy összeköltözik két fiatal munkafüggő, vagy két munkájában veszélyeztetett személy. Korábban azt gondolták, hogy tulajdonképpen a munkafüggő az vonzza a kodependenseket, és nincs általában arra esély, hogy két munkamániás éljen együtt. Hát ez a tézis is megdőlni látszik manapság. Na nézzük itt a munkamániás típusoknak a besorolását. Itt négy szerző és egy egyesületnek a tipológizálása olvasható, látható ebben a táblázatban. Oates az a szerző, aki legelőször foglalkozott a munkamánia kérdésével. Ő alkotta meg a workaholic, vagy ugye magyarra fordítva a munkaholista szót is. És itt látható, hogy milyen típusokat különböztetnek meg egymástól. Egyébként nagyon sok hasonlóság is van. Ahogy mondtam, ha megnézzük, ez 14-17, ez több mint 20 típus besorolása. Ahogy mondtam, vannak átfedések. Én most a legérdekesebbeket és a legspecifikusabb típusúakat szeretném egy-egy szerző segítségével megmutatni. Hát kezdjük ezzel az Wayne Oates nevű amerikai pasztorál pszichológussal. És neki is az első típusú professzionalista megszállott munkaholistáját. Nézzük meg, mit is mond, milyen az ilyen személy. A professzionalista megszállott munkaholista a munkát több, mint komolyan veszi. Egy megkezdett munkát nem fog félbehagyni, minden feladatot újra meg újra ellenőriz, javít és fejleszt. A jellemzői perfekcionista, tehát tökéletességre törekszik. Az inkompetens kollégákkal vagy feladatvégrehajtásokkal szemben kiemelt figyelemmel lép fel. Tehát ha valaki nem jól végzi a munkáját, vagy hibát követel, rögtön ott van. És egyáltalán nem toleráns ebben a vonatkozásban. Tehát nem úgy ismerjük, hogy azt mondja, hogy hibát követtél, jó, nem baj, csinálj kicsit jobban, hanem rögtön keményen lesújt. A kollégái gyűlölik, elkülönítik, és eközben nem tudnak létezni nélküle. Tehát ez a kettőség van, nem szeretem, de mégis szükség van rá. Ha komoly határidős nehéz munka fut be, rögtön rátestálják, majd ő. Az első időszakban egyébként kedvelik a megszállottat, amíg a kollégát nem követik el a legapróbb hibát is. De ilyenkor jön a függőből feltörő nem tetszés, és ezzel rögtön kiírja magát a munkaközösségből. Tehát legtöbbször az ilyen típusú munkaholista magányos farkas. Túlvállalja magát, túlzottan azonosul a szervezettel. Tehát a szervezet és ő az szinte már egy dolog. A gyár vagy a cég és én, az nem külön választható fogalmak. Olvasható, hogy saját identitása mintegy feloldódik a szervezetében, arra való tekintet nélkül, hogy milyen profilú cégről van szó. És egyébként az is igaz, hogy az átlagot meghaladó képességekkel, készségekkel és ismeretekkel rendelkezik. Tehát egy talentumos emberről van szó, de mégis beteg emberről. Most a másik négy típusról nem szólok, ez a talán egyik legspecifikusabb munkaholista típus Oates tollából. Nézzük meg, hogy végig itt van egy érdekes karikatúra, kicsit oldjam a hangulatot. A szöveg valahogy így szól, Bixby, természetesen kell, hogy legyen saját életed, de ne vidd ki az irodán kívülre. Tehát a lényeg az, hogy lehet saját életed, de az életed azért legyen itt az irodán belül, így zajlódjék. Az ilyen munkamániás főnök nagyon gyakran az alkalmazottaira is olyan terreket pakol rá, hát amit nehezen tudnak hordozni, de hát kénytelenek, hogyha meg akarják tartani az állásukat. De akkor nézzük meg, hogy Fettel milyen típusú munkaholistákról beszél. Mind a négy nagyon érdekes, úgyhogy nem hagytam ki egyet sem közülük. A megrőzött munkafüggő az hasonlít az előző típushoz, ő az ideális munkamániás. A külvilág róla mintázza Munka Máriáról alkotott képzeteit. Ő az, aki mindig dolgozik. Tehát nem látjuk nem dolgozni. Elsőként érkezik, utolsónak távozik. Betegesen perfekcionista, például a pénteki határidőre kapott feladattal már szerdán elkészül, de nem adja le. Tökéletesítgeti, csiszolgatja egészen a határidő végéig, és aztán leadja. Nem tervez előre semmit sem az ilyen munkaholista, hisz ki tudja, mi jön be a munkahelyen. Ő a megrögzött munkafüggő. A szabadságát rendszeresen végig dolgozza. A környezetüknek nem vallják be, hogy folyton dolgoznak, tehát tagadják ezt, úgy, mint ahogy a zugivó is titokban teszi, sokszor önmagát is becsapja meg a környezetét is. Aztán itt van az alkalmi nagyhajtós, na ez egy másik típusú ember. Alkalmanként folyamatosan és alvás pihenés nélkül dolgoznak az ilyen típusú függők. Kicsit úgy működnek, mint a bulimiások. Tehát van egy olyan időszak az életükben, amikor nincs probléma, aztán hirtelen rávetik magukat mondjuk az ételre vagy a munkára, és akkor nincs megállás. Általában bizonyos időszakokban elveszítik az időérzéküket. Megfeledkeznek a fiziológiai szükségleteikről. Nem esznek, nem alszanak, csak a munka van egy ideig az életükben. A munkahormonok elmúltával azonban az átlaghoz megfelelően viselkednek, ezért az első csoporthoz képest nehezebb őket felismerni. A néhány napig, maximum egy-két hétig tartó munkaroham során átlag napi 4 órát alszanak. Tehát ebből is látszik, hogy egyfajta kényszerességben élik meg ezeket a munkaruhamokat, és utána ugyanolyan másnaposságot éreznek, mint mondjuk az alkoholisták. Aztán, ha tovább nézzük, itt jön a zugdolgozóknak a csoport. Ez is egy nagyon érdekes csapat. Olyanok, mint a zugivó vagy zugevő. Az extra munkájukat eltitkolva végzik ezek a típusú emberek. A házastárs gyakran azt hiszi, hogy a férj vagy feleség szeretőt tart. De valójában a valódi szerető a munkatevékenység. Nem tudom, hogy ki ismer ilyen típusú embert. Én hallottam már a nem túl közeli környezetemben ilyen típusú emberről. Két altípusa van. Az egyik szó szerint rejtőzködik, elbújik a munkájával, és tagad, meghárít. Az okos rejtőzködő pedig úgy tesz, mint a korlátozná a munkavégzését, miközben pont a fordítottját csinálja. Tehát becsapja a környezetét, és közben dolgozik. Az van az anorexiás munkamániás, ez is egy érdekes típus. Ugye volt már szó a bulimiás típusról a munkában. Itt az alkalmi hajtós bulimiával szemben az anorexiára jellemző tünetek jelennek meg. Mik ezek? Rendszertelen munkavégzés jellemzi. Elkezdett, de befejezetlen munkáknak a sora szegélyezi az útját. Hát itt pont nem azt látjuk, hogy dicsőségesen halad előre, hanem rengeteg mindenbe belekap, folyamatosan dolgozik valamin, de semmit nem fejez be igazán. Az időbeosztása is hektikus, minden munkát az utolsó pillanatra halaszt. Aztán persze valahogy mégsem végzi el. Valójában mindannak az ellentétje, amit a közt a munkamániásokról vélelmez. Tehát itt jön az előző tévtannak a lelepezése. A megbízható helyet megbízhatatlan, a határidők előtt elkészülő helyet, határidőkat mindentalan módosító, egy igazi művészlélek, ez az anorexiás munkamániás, a Fessel-féle tipológia szerint. Itt látható egyébként az zugdolgozónak egy karikatúrája, a szöveg így szól, a feleségem azt gondolja, hogy a szeretőmmel vagyok, a szeretőm pedig azt, hogy a feleségemmel, de valójában itt vagyok a laborban. Nem nagyszerű ez? Mondja az zugdolgozó. Tehát neki tényleg a szerelme, az a munkája. Neki a legfontosabb dolog az életében a munkatevékenység, amit végezhet, amit föltehet a piedesztára, és csodálhatja, és kapcsolatban lehet vele. Persze a betegségenek az egyik fázisában, aztán már ez sem lesz jellemző rá sajnos. Na nézzük az Önkontroll Egyesület által felvázolt típusokat. Ez egyik legérdekesebb tipologizálás. Én nagyon sok ismerősömre ráismertem. Itt van a grandiózus munkaholista. A grandiózus az, aki a munkájával a hatalom, a siker, az elismerés kivívását szeretné elérni. Többnyire túlértékeli a saját szerepét, és alulértékeli másokat. Amit én megcsinálok, az meg lehet csinálva. Amit én elképzelek, az biztos, hogy jó elképzelés, nekem ezt így kell megcsinálni. Az ilyen személy nem tud csapatban dolgozni. Nem is kedvelik őt igazán, nem is tudnak vele együtt dolgozni, de ő mégis újabb, nagyobb terveken töri a fejét, bele is vág ezekbe a tervekbe, véghez viszi, ha kedves ez valakinek, ha nem kedves. Hát ő grandiózus munkaholista. És el is ért sok mindent az életben, csak kérdés, hogy közben mennyire megy tönkre ő, és mennyire megy tönkre a családja mellette. Aztán van a könyvelő típusú munkaholista. Neki a legnagyobb erénye a rendtartás. Minden apró részletre ügyel. Minden szépen kartotékol, minden szépen feljegyez. Betegesen figyel, hogy hogyan ír le dolgokat, és nem is szereti az ő ötleteket. Mindent szeretne az ellenőrzése alatt tartani, és akkor érzi jól magát, hogyha mindent átlát, mindent bekategorizál, és minden szépen pikpak van az életében. Van a skizoid, aki vágyik mások társaságára, de egyúttal fél is attól. A megoldás számára az, hogy beletemetkezik a munkájába. Aztán van a gyertyaégető típus. Könnyen unatkozik, és mindig új feladatokat keres, hogy a gyertyát két végén égethesse. Céljuk az elismerés, a csodálat, hogy olvasható, de nagyon gyakran káoszba torkolik a tevékenységük. Túl sok mindent akarnak egyszerre csinálni, ez kicsit hasonlít az anorexiás munkáshoz az előző felsorolásban. Aztán itt vannak a nyuszik, akiknek mindig arra van szükség, hogy valaki megmondja, hogy mit tegyenek. Nagyon félnek a kudarctól, és épp ezért azt gondolják, hogy sok munkával ezt el lehet kerülni. És mindig kell a külső megerősítés nekik, és mindig elvárják, hogy mondják meg, hogy mit csináljanak. Killingeri tipizálásból csak az utolsót olvasnám fel, a munkatárs függő típust. Ő nem annyira a hatalom a vezénylő szerep miatt, hanem a kollégáival való kapcsolata miatt van függő viszonyban a munkájával, de köszönöm, hogy a közösségben lehet neki, ez nagy örömet okoz. Leginkább a kodependenciára, tehát a társfüggésre hasonlít a magatartása, mások miatt élvezi a munkát annyira, mások miatt szeretne ott maradni és benne lenni. Jellemzően egyébként az ilyen típusú munkafüggő középvezetői munkakör tölt be, mert fontos neki az alulról jövő megerősítés, meg a fölülről jövő megerősítés is. Tehát nem szeret nagyon lent lenni, vagy nagyon fönt lenni, valahogy középen érzi jól magát. És eljön végül a Robinsoni besorolás, én csak az utolsó hármat szeretném megmutatni. Van a mindig középpontba kerülni vágyó típusú munkaholista. Könnyen elunja magát, és folyton újabb stimulációra vágyik. Esetekben gyakori a figyelemzavar, hogy olvasható, esetleg a hiperaktivitás, mint alapprobléma. A munkában mindig kezdeményezők, de általában sosem fejezik be, amit elkezdenek, de mégis egyfajta népszerűségnek örvendenek abban a közegben, ahol élnek. Ők mindig a középpontba vágynak. Aztán vannak az ingyenc munkamányosok, egy nagyon érdekes típus. Az előző csoport ellentétje. Kicsit a könyvelőhöz hasonlít az előző felsorolásból. Lassúak, módszeresek. Igazi perfekcionisták. Számukra egy projekt sohasem eléggé jó. Például a megírt leveleket precízen végigjavítja újból, minden ide pontot tesz, mindent megnéz még egyszer, mindent kijavít, kicsit szépítget, kiteszi a hiányzó vesszőket, és hát ingyencként áll a munkához. Igazán nem halad vele jól, de olyan szépen lassan, komódosan azért elvégzi, amit szeretne. Gyakran még a saját korábbi írásait is kijavítják, újból hozzáfognak. Aztán van a másokért élünk a munkaholista, careholic, ugye az olvasható volt az angolban, akiknek mindig arra van szükségük, hogy valaki más támogassanak. Tehát az ő munkájuk az hasonlít egy kicsikét a kényszeres segítőnek a munkájára. Nem érzik jól magukat, hogyha nem dolgozhatnak valaki másért. Akkor is segítek, ha már szaladsz a segítségem elől. Na ez a típusú ember. Tehát most felsoroltam legalább 13-14 féle típus, nem tudom, hogy ki ismert magára vagy másokra a környezetéből. Itt lehetne még erről hosszan-hosszan szólni, nem áll szándékomban. Inkább tovább lépünk, mert ahogy nézem, az időm az rendesen halad. Itt az az érdekes, hogy a Robinsoni táblázatban, hogy a munkafeladat befejezése és a kezdeményezése a munkában az lehet magas, meg lehet alacsony is, és a különböző munkamániás típusok kezdhetik úgy, hogy alacsony a kezdeményező készségük, és mégis magas a befejezésük, és fordítva. Ez a táblázat majd fel lesz az interneten, most inkább tovább lépek. A workaholic szó eredetéről szeretnék csak röviden szólni. Ahogy mondtam, Wayne Oates nevű pasztorál pszichológus volt, aki először egy amerikai újságban leírta ezt a fogalmat, hogy workaholic, amit nem kismértékben befolyásolt a saját felismerés a betegséggel kapcsolatban. Ő elment az anonim alkoholisták gyűlésére, és ott beszélt az alkoholistákkal, és az alkoholisták nem kis örömére elmondta azt, hogy tulajdonképpen ő is ugyanolyan szenvedélybeteg, mint ők, csak neki a szenvedélye a munkája. Ennek persze nagyon örültek az alkoholista jelenlévők, és 71-ben megírja az egy munkaholista vallomásai című könyvét, és mondom már előtte korábban is, ez a workaholic mozaik szót ezt ő találja ki. Aztán van ez a Diane Fessel nevű hölgy, akiről már beszéltem, ő a Halálra dolgozunk magunkat című könyvét publikálja 90-ben, aztán itt van Barbara Killinger könyve 91-ből, és Robinsonnak a könyve az íróasztalhoz láncolva, ez a talán a legfontosabb szakirodalmak a témában. Itt látható egy másik karikatúra. Mi nem vagyunk annyira különbözők, mondja az alkoholistának a aktatáskás jó ember. Tudod, hát én egy munkaholista vagyok. Te alkoholista, én munkaholista. Lényegében valóban nincsen túl sok különbség, hogyha az eredményét nézzük. Csak az egyik jobban látható, az egyiket megveti a társadalom, a másikat fölemeli, de mégis hasonló a két személy. A típusoktól független jellemzők. Tehát most ne azt nézzük, hogy milyen típusú munkaholisták vannak, hanem hogy mi az, ami minden munkaholistára jellemző. Többféle függőség párhuzamos jelenléte. Például munkamánia és társfüggőség, vagy egy viselkedés és egy kémiai addikció, munkafüggés és alkoholizmus. Legtöbbször, amikor a munkafüggésnek egy előrehaladott válfajában él már a munkafüggő, annyira rosszul érzi magát a bőrében, akkor felvesz egy másik fajta függést, hogy oldja a benne lévő feszültséget. Ezért nagyon gyakran megfigyelhető az, hogy keresztfüggések is kialakulnak a munkaholistának az életében. Aztán a tagadás, mint minden függésnek a sajátja, önértékelési zavarok, folyamatos kontroll vágya. Tehát a munkaholista legtöbbször a családjában is már betegesen mindenkit kritizál. Kimegy a konyhába, beleszól, hogy hogyan sütfőz a felesége, ő megcsinálja, átveszi tőle, a gyerekek után még egyszer kiporszívózik, tehát mindent kontrollálni próbál az életében, a környezetében. Képtelen lazítani és pihenni, nem tud. Vagy csak nagyon rövid ideig. Képtelen az alkotásra, a játékra. Tulajdonképpen a jobb agyféltekéje teljesen kihasználatlan marad. Emlékezetvesztés, feledékenység. Ugye annyira túlterheli magát, hogy egyszerűen kiesnek dolgok. Aztán krónikus időhiány, nincs ideje semmire. Ingerlékenyé válik. Ez is egy tipikus következmény. Keresi a külsődleges viszonyítási pontokat. Például, amikor megkérdezünk egy munkaholistát, hogy hogy vagy, akkor elkezdi sorolni az aktuális munkafeladatait. Épp ezt csinálom, azt csinálom, és kell neki mindig a külső megerősítés. Tehát akkor érzi jól magát, hogyha kívülről megdicsérik, vagy kívülről valahogy tanácsolják valahogy. És minden problémára választ a munkában véli megtalálni. Aztán listakészítés. A munkaholistákra általában jellemző az, hogy minden egyes tevékenységgel listára kell. Akkor ez jól magától kipipálhatja azt, amit elvégzett. És hát megszállottság, rögeszmésség is megjelenik. Bármely tevékenység végzése közben a munka van a központban. Tehát a munkaholista mindenből tud munkát csinálni. A legegyszerűbb tevékenységből is képes. Ez tipikusan jellemzőre. És minél súlyosabban belemerül valaki a munkafüggésébe, annál inkább elveszíti a képességét a következő dolgokban. A kommunikációban. A empátiára képtelenné válik. Beleérezni valakinek a helyzetébe magát. Intimitásra, meghittségre. Függetlenségre. De függő ember hogy is lehetne független? A humorra és a játékra. A spiritualitásra. A munkamánia lényege tulajdonképpen nem más, mint az, hogy valahogy szeretnék abból értéket adni magamnak, hogy dolgozom, halálra dolgozom magam. A munkamánia lényege az önfelmagasztalás. Ez is egy tételmondat, amit fontos, hogy lássunk. És elveszítik képességüket a fizikai és a lelki egészségre. Ezt mind-mind elveszíti egy munkaholista, hogy halad előre a betegségében. Ez a Killingeri besorolás szerint. Aztán megjelennek ilyen dolgok, ahogy halad előre egy munkamániás betegsége, mint például a tisztességtelenség. Nyilván, mivel valahogy próbálja az addikciójának a tárgyát leplezni, mint minden függő megpróbálja elfedezni azt, amitől függ, ezért képtelen lesz előbb-utóbb torzítani, kicsit csalni, hazudni. Tehát jönnek azok a tisztességtelen dolgok, amik formálják és alakítják az ő személyiségét. Perfekcionizmus. Azt mondja a munkaholista, nézd, megbízom őket valamilyen feladattal, de úgysem képesek elvégezni megfelelő minőségben, időre. Így nekem kell megcsinálnom, inkább nem is adom ki a munkát a kezemből, inkább elvégzem én. Nem hagyok másokat tanulni, beletanulni, hibázni. Én is úgy kezdtem persze, de hogyha ő hibázik, akkor én ideges leszek, inkább megcsinálom én magam. Intimitás hiány. Nagyon fontos. Három fő oka van ennek. Az első szinten a munkafüggő elveszíti a kapcsolatát önmagával. Nem őszinte magához. Nincsen tisztában a saját életével, a saját érzéseivel, a saját sérüléseivel. Nem is akar szembenézni. De azt nem teszi meg. Elveszíti az intimitást a szeretteivel, a családjával, a gyermekeivel, a rokonaival. És magával az addikció tárgyával is. A munkával sem képes már belséges kapcsolatban élni. A munkában sem érzi jól magát, de végeznie kell kényszeresen. Jönnek az iratkötegek. Azért válnak ezek fontossá, mert hogyha nincsen ott nála a munkája, ha valaki csak elméletben meg akarja fosztani, akkor rögtön másolatokat készít. A munkalista viszi magával mindenhova a munkáját, nem tud nélküle létezni. Olyan, mint az alkoholbeteg, kell, hogy legyen kéznél valahol alkohol, mert ha nincs a kéznél a függésemnek a tárgya, akkor nem érzem jól magam a bőrömben. Jönnek a fizikai és pszichikai problémák. És itt egy érdekes dolog, a munkafüggő, pláne az a munkafüggő, aki mondjuk a nyugdíjazásáig dolgozik egyfolytában, az amikor megszűnik a munkája, akkor megfigyelhető, ezt Japánban figyelték meg, hogy kialakul egy úgynevezett nureohiba, ez a nedves lehullott falevelet lejölik egy Japánban, ami ráragad a cipőre, és úgy kellemetlen érzés. A munkamániás nyugdíjas férj folyamatosan a felesége sarkában van, és elvárja, hogy a másik mondja meg neki, hogy mit csináljon, és egyszerűen nem, tehát kell valami újabb kontroll, valami segítség, hogy legyen lefoglalva, legyen foglalkoztatva. Csak így érzi jól magát a bőrében. Hát ez is egy nagyon beteg szintje már a munkamániának. Aztán a testi tünetek, ott vannak a szerviek, ott vannak a viselkedésbeliek, fejfájás, fáradtság, allergiák, emésztési zavarok, kialakulnak fekélyek, hasfájás, mellkasi fájdalom, szív- és érrendszeri problémák, légszomj, különböző tikkek, szemrángás, szájrágás, éjszakánként fogcsikorgatás, szédülés, romlik a szexuális teljesítőképesség, az indulatkitörések, nyugtalanság, álmatlanság, képtelenség a kikapcsolódásra, hiperaktivitás, feledékenység, és lehetne sorolni. Egyébként nevezik leisure illnessnek is egy bizonyos faját a munkaholizmusnak, amikor ott derül ki, hogy valaki beteg, hogy képtelen a pihenésre. Tehát amikor pihenne, akkor jönnek ki a fizikai és a pszichés tünetek. Tehát pont a pihenés. Amikor dolgozik, minden rendben van, és amikor kiengedne, mondjuk megpihenne egy hétig, vagy elmenne valahova, akkor hirtelen rosszul lesz. Vagy jön egy fizikai, vagy egy pszichikai tünet, és nem érti, hogy mi van vele. Jön egy lazításként egy konkrét példa. Rengeteg példát kéne hoznom, hogyha most minden típusra akarnék egy szemléltető eszközt használni. De most jön egy átlagos munkaholista karrierje, nevezzük mondjuk Kennek az illetőt. Ken és Anita kimaradnak a főiskoláról, hogy összeházasodjanak. Igen ám, de hát szakmai végzettség nélkül nem tudnak megfelelő munkát találni, nem tudnak elég pénzt keresni, hogy folytathassák a tanulmányaikat. Tehát ott élnek együtt, kuporgatják a kis pénzüket, de hát épp hogy csak arra elég, hogy a felszínen megéljenek valahogy. Hát előbb-utóbb megszületik egy gyermek, ami tovább súlyosbítja a helyzetet. Mivel nincsen megfelelő szakmai végzettségük, hogy jól jövedelmező állást találjanak, megbeszélik maguk között, hogy elindítanak egy vállalkozást. És Ken lesz ennek az irányítója. Nyilván egy ilyen vállalkozás beindítása az mindig óriási erőfeszítésekkel jár a kezdetén, és nagyon sokszor, hogy az ember fel akarja futtatni, akkor még utána is. A jövedelem a munka mennyiségétől függ, épp ezért Ken hát többletmunkát vállal. Be kell nyitani a céget, meg kell teremteni a családnak az anyagi bázist, nem tehetem meg, hogy csak annyit dolgozzak, mint egy átlag ember. Nekem sokkal többet kell dolgoznom, mondja Ken. A telefon lesz az úraházban. Azon jönnek a megrendelések. A telefon csörren, akkor mindent el kell dobni. Legyen az a legbensőségesebb családi dolog, legyen az egy évforduló, legyen az egy bensőséges pillanat, legyen az egy kirándulás. A telefon mindig ott van, és mindig kell, hogy kéznél legyen, mert onnan jön a megrendelés. Ken sosem volt otthon. Ha mégis akkor fáradt volt, türelmetlen, aggódó magatartást, szorongást, vagy olyan feszültségeket képviselt, amik leterhelték a családot. És később hiába normalizálódott a helyzet, tehát hiába éltek már viszonylagos jólétben, a szokás rabsága már erősebb volt ekkor. Tehát ekkor sem tudott Ken már leállni, kialakult egyfajta függés. Szokása lett igent mondani akkor is, amikor nem akart igent mondani, amikor nemet akart mondani. A bevétele bőséges volt már, mégsem akart elveszíteni a befektetők jó indulatát. Tehát már fontosabb volt mások érzése, vagy mások jó indulata, mint a saját családjának az érzései. Egyébként nem tudta volna sikerre vinni a vállalkozását akkor, hogyha nincs egy háttér. Nincs ott Anita, és nincsenek ott a gyermekek. De ahogy egyre idősebb lett, elkezdtek titokban azon aggódni, hogy szívrohamban fog meghalni, mert olyan nagy stresszben, olyan nagy feszültségben élt folyamatosan kell. Pedig nem kellett, hogy abban ilyen, mégis ebben élt. Itt van egy folyamat jelleg. Egyébként ezt az alkoholistáktól lehet kölcsönözni. Úgy mondják, hogy az ember megissza az italt, az ital megissza a másik italt, aztán az ital megissza az embert. Tehát ez a folyamat a legrövidebben egy alkoholista karrierében. De ugyanez igaz a munkaholistára is. Az ember megfogja a munkát, a munka megfogja a másik munkát, aztán a végén a munka megfogja az embert. Ezt élte át Ken is az életében az évtizedek alatt. Amikor a legidősebb lányoknál anorexia jelentkezett, akkor Ken és Anita fel voltak dúlva. Hát hogyan? Miért jelentkezik egy ilyen drasztikus függés a gyermekem életében? Hol hibáztak? Egyébként ez a fiatal lány nem a szüleit vádolta. Ő magát okolta. Úgy gondolta a családjára, mint egy tökéletes dologra, csak ő az egyetlen tökéletlen tag. Gyakorlatilag viszont annak ellenére, hogy a választásuk szerint a dolog nem ugyanaz volt, mint a szülei, egyformán függők voltak. Anorexia, vagy munkafüggés, munkamánia egytől fakad. A gyermek megtanult a szüleitől a függő viselkedésmódot, és tulajdonképpen ezt már mondtam korábban is, hogyha valami úgy avatkozik egy gyermek életében, hogy a szülők nem képesek az életfontosságú dolgokat átadni neki, szeretetet, törődést, bátorítást, akkor nem fejleszt felnőtt szociális képességeket, és előbb-utóbb valamilyen függésforma felütheti a fejét az életében. Ez történt meg Ken lányánál is. Hogyan, milyen fázisokon megy keresztül egy munkaholista? Erről most csak röviden szeretnék egy diakocka segítségével szólni. A bevezető szakaszban a munkamánia is elkezd egyre többet foglalkozni a munkával, már a gondolatában is. A magánkapcsolatok fokozatosan elveszítik a jelentőségüket, és közben kialakul egy bűntudatérzés. Titokban a beteg már otthon vagy a munkaidőn kívül is dolgozni kezd. Ha nem teszi, akkor nem érzi jól magát a bőrében. A kritikus szakaszban már ürügyet keres a munkavégzésre. Tehát okot keres arra, hogy dolgozhasson, vagy okot keres alkohol is arra, hogy ihasson. És agresszív lesz, hogyha mások megszólják ezért. Ha valaki megpróbálja kontrollálni a függésében, akkor iszonyú feszült lesz, és komoly konfliktusok forrása lehet ez. Végül annyira általánosodik rajta ez a mánia, hogy életvitelét is teljesen a munkájának rendeli alá. A krónikus szakaszban a munkamánia is egyre több feladatot oszt magára, ám sokszor céltalanul dolgozik, és látszik, hogy mindnagyobb erőfeszítéseket képes megtenni, vagy megfelelni, és próbálkozik, hogy el tudja érni azt a szintet, amit maga elé tár, amit maga elé felállít. És végül a végső szakaszban a teljesítmény is rohamosan csökken. Tehát ő szeretne többet végezni, de nem tud. Úgy érzi, hogy az ereje végső határára jutott, és előbb-utóbb bekövetkezik az összeomlás is. És ami legszomorúbb, ugyanúgy, mint a többi függésnél, a legtöbb szenvedélybeteg, legtöbb munkamániás csak ebben a végső fázisban fordul segítségért. Lehetne korábban is, csak akkor mi nem tudja meghajtani a derekát. Mit éreznek egy munkamániás mellett a családtagok? Én most csak röviden szeretnék erről szólni, egyetlen egy idézetet fogok Carol Cannonnak a könyvéből ide citálni. Amivel a családtagok pontosan tisztában vannak, az nem más, mint a saját fájdalma. Azt mondja ez a pszichológus, én nem kérdezem meg tőlük, hogy a szeretett személy alkoholista vagy függő-e, vagy milyen függő, mondja Carol. Nem kérdezem, hogy milyen gyakran iszik, drogozik, vagy túlórázik. Azt kérdezem, ők hogyan éreznek. Ha fájdalmaik vannak, magányosak, mérgesek, meg vannak bántva, vagy félnek. Ha úgy érzik, nem számolnak velük, uralkodnak rajtuk, megfosztják őket valamitől, vagy hanyagolják őket, és ha ők maguk kétségben vannak esve és depressziósak, akkor feltételezem, hogy a függőség jelen van. Tehát ezek az érzések, vagy ezeknek bármelyike, vagy ezekből több is, ott van a családtagban, akkor biztos, hogy van valamilyen függés a háttérben. Aztán egy számomra megdöbbentő tény, azt mondja, hogy ez a széles körben megértett tény, hogy a munkaholizmusnak hasonló hatása van a következő generációra, mint az alkoholizmusnak. Az alkoholisták és a munkaholisták gyermekei egyforma valószínűséget mutatnak egy bénító függőségi rendellenesség kialakulására. Ha a tüneteik alapján hasonlítanánk össze őket, nem lehetne megkülönböztetni őket egymástól. És itt jön egy még megdöbbentőbb tény, a specialisták pedig azt állítják, hogy a munkaholisták gyermekeit nehezebb terápiásan kezelni, mint az alkoholista szülők gyermekeit. Elég megdöbbentő tény, nem? Azt gondolnak, hogy egy alkoholbeteg háttérből jövő gyermek sokkal jobban sérül, mint egy egyszerű munkamániás háttérből érkező. De nem. Szakemberek szerint akár még súlyosabban is sérülhet. Megint csak Carol Cannont idézem. Gyermekei negatív viselkedése épp annyira szól az otthonunkról és gyülekezeteinkről, mondja ez a hívő szerző, mint amennyire róluk. Éppen annyira vagy még jobban szól arról a hatásról, amelyet mi gyakoroltunk rájuk, mint az ő romlottságukról. És még egy fontos mondat. Kemény, rosszalló környezetben a gyerek nem csak alacsony önbecsülést fejleszt ki magában, az én hiányát is kifejleszti. Nem alakul ki az énje. És akkor jön egy jószándékú keresztény, és figyelmezteti, hogy a legnagyobb küzdelme az életben az énjével lesz. A küzdelem azonban nem az énnel van, hanem az én hiányával. Ha nincs is énem, ha ki sem alakult, ha nem tudott kifejlődni a saját személyiségem, akkor ezt valahogy meg kell erősíteni, ezt ki kell alakítani. És most jön egyébként az anonim alkoholistáknak a társszervezete, a munkaholisták, Workaholics Anonymous. És van egy olyan besorolás, amit most át fogunk ugrani, nem azért, mert ne lenne érdekes, azért, mert ahogy látom, eljárt az időm. Úgyhogy itt van egy olyan felsorolás, ami alapján besorolhatjuk magunkat, hogy munkaholisták vagyunk vagy sem. Itt van egy Garfieldi ábra, hogy bármilyen keményen dolgozok, akkor is rosszul érzem magam, egy tipikus munkaholista érzés. De tovább menve a gyógyulás útján, egy utolsó 2-3 diakoszka következik. Tehát, mi a probléma, hogy a gyógyulás után vágyakozó munkaholistánál? Az egyik probléma ugyanaz, mint a vallásfüggésnél. Nem lehet eldobni, mint a drogot vagy az alkoholt. Tehát nem tudok úgy, hogy én most akkor nem dolgozok többet, és meggyógyultam. Mert hát akkor miből tartom fel a családomat? Hogyan élek az életben? Tehát a munka az élet szerves része. Tehát úgy kell gyógyulnom, hogy közben kialakítok egy egészséges formát a munkámban. Ez mindenképpen egy komoly erőfeszítés, és nem egy könnyű feladat. Aztán van egy ilyen furcsának ható kijelentés, de majd megmagyarázom. A munkamánia helyett nincs semmi, a kóros munkavégzés van valami helyett. Ki érti ezt a mondatot, tegye föl a kezét, mert akkor megmagyarázom. Na azért van, aki érti. Úgy is szokták ezt mondani, ezt megint az alkoholistától kölcsönöz, hogy az alkohol helyett nincs semmi. Az alkohol van valami helyett. Gyakran felteszik a kérdést, hogy elveszed tőle az alkohol, de mit adsz helyette? Elveszed tőle a munkád, de mit adsz helyette? Hát nem helyette kell valamit adni. És pont itt a különbség a valódi gyógyuló meg a beteg gyógyuló között, aki nem valódi módon gyógyul, erről beszélt András is egyébként korábban, az általában kialakít egy keresztfüggést az életében. Tehát leteszem mondjuk az alkohol, de elkezdek kicsolni, dohányozni. Vagy leteszem a cigarettát, de elkezdek mondjuk kényszeresen valamilyen viselkedési formát művelni. Az igazán hiteles, gyógyuló ember az úgy szabadul a függéséből, hogy nem helyette kell valami más, hanem a gyökér problémával néz szembe, ami miatt kényszeresen tesz valamit. Ezt látni kell, a gyógyulás útján nekünk is bármilyen függésünk is van, az eddig felsorolt függési formák bármelyik is érint bennünket, nem attól fogunk tudni gyógyulni, hogyha szembenézünk önmagában a függési formánkkal, hanem azzal nézünk szembe, hogy mik a sérülések az életünkben, mik azok a törések, mik azok a problémák, mik azok a saját felelősségből elkövetett hibák vagy bűnök, amik miatt egyfajta menekülési utat választunk a hétköznapokon. És idézem Barbara Killinget, a megoldás útján a következőt írja a könyvében, hogyan állhatnék talpra? Ez az a kérdés, amelyet nagyon gyakran hallok, mondja a szerzőnő. A válaszom dióhéjban annyi, hogy akkor halad valaki jó úton a felépülés felé, ha a szeretet hatalma erősebbé válik a kapzsiságnál és a dühött tagadásnál, az elismerésre való képtelenség hatalmánál. Ez egy elgondolkodható mondat, lehetne hosszan elemezni, tehát akkor halad valaki jó úton a felépülés felé, ha a szeretet hatalma erősebbé válik kapcsiságnál, tagadásnál, az elismerés vágynál. Gyógyulás ekkor tud az ember életében valósággá válni. Mit értünk, vagy mit érthetünk ez alatt? Most szeretném röviden csak az első három lépését az anonim munkaholisták szervezetének megmutatni. Nagyjából ugyanaz, mint az A-nak az első három lépése. 83-tól léteznek egyébként. Az első lépésük így szól, elismerjük, hogy erőtelenek vagyunk a munkával szemben, hogy életünk irányítása kicsúszott a kezünkből. Mit kell beismerni egy munkaholistának? Az, hogy ő képtelen egészségesen dolgozni. Ő betegen tud csak dolgozni. És ő képtelen megváltoztatni ezt az állapotot, segítségre van szüksége. Ehhez minden függőnek, úgy, hogy munkaholistának is meg kell hajtani a derekát. Be kell ismerni azt, hogy elbukott. Hogy az életének ezen a területén segítségre szorul, menthetetlen. És ezt mindannyian nehezen ismerjük be az életbe. De mindannyiunknak van egy ilyen terület, ahol be kell ismerni. És hogyha ezt az első lépést megteszi a munkaholista, a 12 lépéses program szerint, akkor jön a második lépés, amivel azt mondja ki, hogy azért vagyunk itt, mert hiszünk abban, hogy van egy rajtunk kívülálló magasztosabb vagy magasabb erő, ami visszavezet bennünket a józan élethez. És nyilván ebből fakad a harmadik lépés. Úgy döntöttünk, hogy életünket Isten kezébe helyezzük azon a módon, ahogyan ismerjük őt. Vagy más néven a saját felfogásunk szerint Isten kezére bízom az életemet. Nem én próbálom megoldani a problémámat önmagammal, hanem segítséget kérek. Elismerem, hogy ezen a területen vesztettem. És itt szeretnék beidézni utoljára, hogy azt mondta Barbara, hogy a szeretet hatalma erősebbé kell, hogy váljon ahhoz, az önszeretetnél, hogy a gyógyulás útján elindulhassak. És szeretnék idézni zárásul egy olyan Zsoltár részletet, ami a munkával kapcsolatos, a 127. Zsoltár talán többen ismerik is, a munkáról szól, a munkavégzésről. Az első két versét idézem. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába nektek korán kelnetek, későn feküdnetek, fáradtságot szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. Itt benne van az a végén, hogy aki szeretve van, az megelégedett, az képes az életében előre haladni, aki viszont felsőbb erő segítsége nélkül, vagy teljesen magára támaszkodva, vagy a saját vállát veregetve akar előre haladni, akkor megtehet sok mindent az életben, de nem lesz benne igazi öröme. Nem fog igazi megelégedettséget érezni, ami a munkalistára mindig jellemző. Bármit is elér, soha nem képes azt mondani, hogy de jó, elvégeztem, visszatekintek, örülök neki. Nem, megy tovább. Hajtja magát. De azt mondja ez a gondolat is, hogy lehet itt későn feküdni, fáradtságot szedett kenyeret enni, korán kelni, és szinte belegárgyulni a munkába, de hogyha nincsen igazi szeretet az életemben, nincsen igazi megelégedettség, békesség, vagy akár hála, amiről már többször szóltunk, akkor az addikcióm úgyis erősebb lesz, és le fog gyűrni engem újból és újból.